Folytatódik az Epic Stories, én Dojcsák Dániel vagyok, témánk pedig az, hogyan tervezzen az ember egy ilyen bizonytalan üzleti környezetben, miért fontos vezetőként az önreflexió, milyen jelentősége van annak, ha mérésekkel támasztod el az ötleteidet, és hogyan vészelhető át, ha gondosan felépített tervedet egy pillanat alatt áthúzza egy kívülről jött döntés. Erről beszélgetünk tovább Krejter Évával, a Dréhel Sörgyárak HR-igazgatójával. Neked van saját küldetésed, ami független a cégtől, hosszú távú, vagy ez mindig a céges stratégiához kapcsolódjon?
Van egy olyan szakmai küldetésem, ami értelemszerűen kapcsolódik a céges stratégiához, meg van egy olyan egyéni küldetésem, ami óhatatlanul érint szakmai kérdéseket is, de valójában már az egyénről szól. Mi úgy csináljuk a hosszú távú célkitűzést, hogy gondolkodunk 10 évben, aztán gondolkodunk 3 években, és azt lebontjuk 1 éves tervekre. Amikor megalkotunk 1 éves terveket, meg célokat, akkor azt mindegyiket valamilyen stratégiai ambícióhoz, vagy stratégiai irányhoz rendeljük. Tehát nem valósul meg olyan dolog a szervezetben, ami nincsen valamelyik stratégiai célhoz hozzáigazítva. Ez az egyik, amit akartam mondani, hogy mit csinálunk a hosszú távú célokkal. A másik az, hogy folyamatosan ismételjük őket, és megpróbáljuk minden olyan vezetői helyzetbe behozni ezeket a hosszú távú szempontokat, ahol érdemben lehet ezekről beszélni. Ott kell is ezekről beszélni, és akár a napi feladatokat, vagy a napi kihívásokat is ennek tükrében állítva ugye megoldani, vagy döntéseket meghozni. És hogyha van egy ilyen jó mondás, bár nem teljesen illik ide, hogy skepticism requires repetition, tehát hogyha tudatosan és következetesen tanítod a szervezetet meg a munkatársaidat a hosszú távú célodra, akkor előbb-utóbb ők is úgy fogják a napi életüket menedzselni, hogy a hosszú távú célokat szem előtt tartják.
Erre tudsz mondani egy példát, ami mondjuk így átélhető, vagy elképzelhető?
11 évvel ezelőtt csatlakoztam a Dréhel Sörgyárakhoz, akkor az volt az elképzelésem, hogy HR-igazgató leszek, törekszem egy jó együttműködésre, egy jó vállalati kultúrának a fejlesztésére, amellett, hogy tiszteletben tartjuk mindazt, amit örököltünk. Ugye ez nálunk nagyon fontos, egy 170 éves vállalatról van szó. Aztán azt tapasztaltam, amikor a cégnél elkezdtem dolgozni, hogy ha így megyünk tovább, ahogyan megyünk, és az emberek úgy működnek együtt, vagy éppen nem működnek egymással, ahogyan éppen teszik, akkor a mi hosszú távú stratégiai célunk nem lesz megvalósítható. Akkoriban másodikak voltunk a sörpiacon, piacvezető szerepre törekedtünk, és már elég közel voltunk a piacvezető szerephez, tudtuk, hogy ha elérjük a piacvezető szerepet, akkor utána pedig szeretnénk majd értékben releváns növekedést elérni, tehát a megszerzett piac részen alapulva értéknövekedést. Ez egyébként egy gondolkodásváltást kíván, ugye? Mert az első részhez az kell, hogy sokat adjál el valamiből, a másodikhoz pedig az kell, hogy jó profittal add el. És a kettő egy teljesen másfajta gondolkodást kíván, ha most így nagyon leegyszerűsítem. A szervezet akkoriban meglehetősen ki volt feszítve, ugye minden szervezetet lehet feszíteni, minden embert lehet presszúra alatt tartani, és lehet feszíteni, és akkor egy darabig jobban teljesít, de aztán ebben kifárad, elfárad, kiég, és aztán ez rögtön meglátszik a teljesítményen. Én néhány hét elteltével realizáltam, hogy ez nem lesz fenntartható, és a hosszú távú stratégiai céljaink veszélybe kerülnek, mert a jelenlegi működés nem szolgálja azt, hogy a hosszú távú stratégiai céljainkat elérjük.
És mit tettél?
Értelemszerűen kezdeményeztem egy beszélgetést az akkori vezérigazgatóval, aki nagyot nevetett, és azt mondta, hogy na, ez egy 3 perces beszélgetés lesz, mondtam, hogy majd meglátjuk. És akkor egy komoly kutatást végeztem a lehetőségeimhez mérten, 50-60 interjút a szervezetbe, különböző szinteken, különböző területeken, illetve az összes akkor rendelkezésemre álló adatot elemeztem, és felvázoltam azokat a kulcs tényezőket, mindegyik kulturális és szervezeti hatékonyságbeli tényező volt, ami szerintem akadályozza a Dréhert abban, hogy elérje a hosszú távú stratégiáját. És szerencsére a főnököm bejött a csőbe, mert azt mondta, hogy de én miért higgyem el ezt neked? És mondtam, hogy ne hidd el, mérjük meg, de ha igazam van, akkor viszont bele kell állni. Itt kezdődött egyébként a Dreherben egy azóta is tartó kultúra és hatékonyságfejlesztési folyamat és program, aminek az első lépése egy nagyon komoly mérés volt, és ezt a mai napig 3 évente ismételjük. Tehát ez egy kiváló példája annak, hogy itt van egy hosszú távú stratégiai cél, szerezzük meg az első pozíciót piaci részesedésben, majd kezdjünk el értéket teremteni, vagy értéket növelni, és nézzük meg, hogy ennek milyen praktikus, funkcionális lebontása van akár az üzleti területekre vonatkozóan, akár a HR-re, akár a gyártásra, akár a szervezet egészének a fejlesztésére vonatkozóan. Ebből jöttek létre az éves céljaink, és aztán ebből jöttek létre a munkavállalóknak az egyéni céljai. Azért is jó mérni, nem csak azért, mert az ötleteket, meg a... Tehát tulajdonképpen kapsz egy ilyen playbookot, hogy mit kell csinálni, és akkor ebből tudsz választani, ami ugye még rendkívül jó, hogyha mérsz, hogy meg tudod határozni, hogy mik a quick winek, mik a low-hanging fruitok, és hogy tudsz valamivel gyorsan elindulni, és látványosan megmutatni, hogy elkezdtél dolgozni ezeken a témákon, és aztán közben hozzáteszed a középtávot, rövidtávot, hosszabbtávot. De még egy nagyon fontos olyan aspektusa van a mérésnek, amit én menet közben tanultam meg a Drehernél, és egyébként menet közben jött be a hosszú táv is, az ennyire hosszú táv, mint a 10 év, akkor még nem volt 10 éves tervünk, ma már van. És ez az volt, hogy minket utána 4 évvel később nagyon szép eredményeket értünk el a kultúra és hatékonyságfejlesztésben, dolgozói elégedettség csodálatosan növekedett, fluktuáció a förtelmes mértékről lement a normális mértékre, és még sorolhatnám az egyéb mérőszámokat, és akkor egyszer csak elszenvedtünk egy felvásárlást. Mi akkor a világ második legnagyobb sörgyártójának voltunk a leányvállalata, és a világ első sörgyártója felvásárolt bennünket. És azzal szembesültünk, hogy ők egy homlok egyenest ellentétes kultúrát építenek, és együttműködési módot preferálnak, mint amit mi építettünk az elmúlt 4 évben, az azt megelőző 4 évben. Majd ezután még egy izgalmas dolog történt, kiderült, hogy az Európai Versenyhivatal nem hagyja jóvá ennek az üzletnek az európai részét, úgyhogy az európai egységek tekintetében tovább értékesítésre kötelezték a világ első sörgyártót. További 1 év bizonytalanság, és még további néhány hónap, mire a jelenlegi tulajdonosunk, az Asahi tulajdonába kerültünk. Tehát egy körülbelül 2,5 év lezajlott a szervezetben egy ilyen egészen fura bizonytalansági állapotban. És mivel mértünk, és közben is mértük magunkat, és egyébként az eredményeink visszaromlottak jelentősen, de tudatában voltunk annak, hogy mi történik. Értettük a mögöttes okokat, tudatában voltunk annak, hogy mi történik. Még ebben az egyébként kritikus, ugye környezeti hatás ért bennünket, és még ebben a helyzetben is képesek voltunk egyébként bizonyos dolgokra koncentrálni, és azokon fejleszteni. És amikor kisimultak a dolgok, és újra tudtunk magunkra is koncentrálni, meg az üzletfejlesztésre, akkor tulajdonképpen majd, hogy nem onnan tudtuk folytatni, ahol a felvásárlás előtt abban.
Ez a szembenézés, ez azért egy általában egy kellemetlen dolog, és hogy szerintem senki nem szeret bemenni menedzsment elé rossz híreket közölni, vagy kellemetlenségeket közölni, hogy ez hogy ment ebben az esetben, mert amit elmondtál, azért az valószínűleg elég drasztikus hullámvasút lehetett, és hogy mégis a sztoriból az derül ki, hogy volt egy nagyon komoly szembenézés, vagy önreflexió, ehhez bátorság kell, hogy ezt képviseled?
Ehhez kellett személyes bátorság nyilván. Kedvesen a kollégáim dinamónak hívnak, és tudod, a dinamó az, hogy működik, hogy tekerni kell a biciklit ahhoz, hogy a lámpa felkapcsolódjon. Szóval én valahogy egy ilyen interakcióban vagyok a szervezettel, együtt dolgozunk ezen, és én valószínűleg bírtam azzal a kurázsival, hogy nem ijedtem meg ettől, ez fontos. De itt visszakanyarodok a méréshez és a számokhoz. Egy menedzsmentet a számok és a tények mentén tudsz meggyőzni. Tehát onnantól kezdve, hogy objektív mérőeszközökkel alátámasztottam, hogy amit mondok, az valós fenyegetettség, onnantól kezdve már nem volt kérdés, hogy a menedzsment el fog köteleződni emellett, és mindent megtesz azért, hogy a pozitív szenárió valósuljon meg.
Jó, tehát itt azért most akkor eljutottunk odáig, hogy volt egy nagyon jó helyzetértékelésed, volt hozzá hosszú távú víziót, hogy akkor ezt berakd egy keretbe, volt akkor kurázsi ahhoz, hogy ezt elismerd mondani, volt akkor gyakorlat ahhoz, hogy ezt megmérd, és folyamatosan kövesd, és utána szembenéz azzal is, hogyha nem javul, mert nem az égig nőnek mindig a sztorik, hanem vissza, de hogy ez nyilván ez egy személyes sztori is egyben, nem csak egy vállalati, hogy amiket mondtál, ez nyilván ilyen céges érdekekben egy mintaszerű tök érthető dolog, de hogy csapódott ez benned személy szerint, tehát hogy te mint vezető ebben hogyan fejlődtél?
Úgy, hogyha ma visszagondolok, akkor azt gondolom, hogy nem volt hosszú távú vízióm, csak középtávú. Ma már van hosszú távú vízióm. Ez az extrém környezeti változás, és ezek a negatív élmények, amik ott megtorpantották ezt a fejlesztési folyamatot, ezek nagyon komoly átgondolásra késztettek, és ott jött be az én életembe az a gondolkodás, hogy akkor tulajdonképpen hiába dolgozom egy szervezettel 3-4-5 évet, az egy másodperc alatt füstbe megy egy extrém környezeti változás hatására, még hogyha tudatosak is vagyunk. És akkor döbbentem rá arra, hogy ilyen masszív szervezeti változás csak hosszú távú stratégiával, tehát 8-10 éves stratégiával lehet elérni, és hogy ahhoz, hogy ezek a változások meg is gyökerezzenek a szervezetben, és hogy mi ezt szoktuk mondani a Drehernél, hogy a Dreher DNS-ébe ez beleégjen, ahhoz jóval több időre van szükség. Tehát ez volt az egyik nagy felismerés. A másik nagy felismerés, hogy én szenvedéllyel dolgozom, én szenvedéllyel táncoltam, én szenvedéllyel vagyok HRS. Én nekem a szívem, lelkem benne volt abban a 4 évben, amíg építkeztünk, és a szívem tört darabokra, amikor azt láttam, hogy ebben a 2 évben meg nem úgy mennek a dolgok, ahogy szerettem volna. Vagy szerettük volna, mert addigra ez nagyon fontos, hogy én ebben onnantól kezdve, hogy a csapat elköteleződött emellett, én már nem egyedül voltam ebben. Csak egyedül indítottam el. De utána nekem nagyon komoly csapatom volt ebben, mind a vezetői csapat, mind pedig a HR csapat. És akkor rájöttünk, hogy hosszú távon kell gondolkodni, és ugye az volt az én személyes megélésem, itt ért egy olyan pofon, hogy gyakorlatilag hamar tönkre mehet az, amit építünk, hogyha nem gyökeresztetjük meg. És tulajdonképpen itt jött először az a gondolat, hogy úgy kell építkeznünk, ilyen piramisszerűen, hogy magunk után hagyjunk valamit. Hogy tulajdonképpen nem az számít, hogy amíg én ott vagyok, addig jól menjen, hanem hogy úgy kell építkezni, hogyha egy eleme kiesik a rendszernek, akár én, attól még a piramis nem dől össze, ugye? Mert hogyha a gyufavárból kiveszel egy gyufaszálat, akkor az össze fog dőlni. De ha piramist építesz, és mondjuk kiesik a felső kocka, vagy kiesik egy kocka valahonnan, attól még a piramisod nem dől össze. Ez a felismerés, ez a nehéz időkben jött meg. Egyébként tipikusan a legacy kutatások mondják is, hogy valamiféle trauma hozza meg a felismerését annak, hogy hosszú távon kell elkezdeni gondolkodni, és ez hozza meg azt, hogy az ember elkezdi azt végig gondolni, hogy mit szeretnék magam után hagyni, szakmailag, emberileg.
A saját szakmámban nagyon sokszor tapasztaltam, hogy amit éppen csinálok, annak akkor ott még kevés látszatja van, ezért nagyon sokan szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy az egyáltalán történik, vagy hogy annak van-e értelme, és nagyon sokszor ráadásul ilyen mondjuk úgy, hogy közművé válik, amit csinálsz, és szerintem ez a HR-ben is biztos, hogy így van, és annak a hiánya az, ami úgy megmutatja az értékét, és hogy igen, ilyen szempontból ez egy jó teszt is lehet, hogyha valamit ott hagy valaki, aki azt építette, akkor mondjuk mi marad belőle, de hogy ez szerinted nagyon ilyen egocentrikus hozzáállás, vagy inkább valami más van benne? Mert hogy egy picit úgy is nézhetjük azt, hogy valaki azon teszteli saját magát, hogy a hiányában is úgy mennek a dolgok, ahogy ő szeretné, vagy egyébként ez tényleg inkább az a kultúraépítéses dolog, amiről szintén beszéltél, hogy ott már nem egyedül voltál, hanem másokkal, és én szoktam is néha mondani, nekem a stratégiai célom mindig az, hogy saját magamat feleslegessé tegyem, még nem sikerült úgy igazán, néhány területen lehet, de hogy az azt jelenti, hogy akkor sikerült megtanítani más embereknek azt, amire mondjuk figyelmeztetnéd őket, akkor az azt jelenti, hogy már abban úgymond nincs rá szükség, akkor ezt a kultúraváltást elért. Tehát, hogy a kettő irány, mind a kettő jó, vagy mit gondolsz ezzel kapcsolatban?
Szerintem ez a lényeg, amit mondasz, hogy ez egyfajta érettség, személyes érettség szerintem, hogy akkor is működjön jól a rendszer, hogyha ott te már nem vagy benne. Akkor lehet eredményesnek mondani a te munkádat, és én ugyanígy tekintek a sajátomra és a kultúrafejlesztési munkámra, én akkor leszek a legboldogabb, hogyha egyszer az élet úgy hozza, hogy már nem én fogom a Drehernél a kultúrafejlesztést továbbvinni, akkor is mindaz, amit eddig építettünk, az már masszívan megmarad, és nem kell hozzá az a drive, az az egyéni személyes drive, amit én beletettem, mert ez most már a szervezetben közkincsé vált, és mindenki igényévé vált, hogy ilyen módon építkezzünk tovább. Szerintem ez egy érettség, nem egocentrizmus, hanem ez a vezetői létnek, vagy akár a személyes létnek, mert egy olyan szintje, ami tapasztalattal, meg korral, meg bölcsességgel együtt jön, hogy nem az a hatalom, hogy te vagy ott és irányítod, hanem az a hatalom és az a jó érzés, amikor ez már nélküled is működik.
Szerintem az a fontos, és nekem most a beszélgetésünkből ez világlott ki nagyon, hogy ez nem csak vállalati vagy szervezeti szinten, hanem egyéni szinten, és ezek mindig fontosak, hogy ami egyébként egy nagyobb szervezetben működik, az valószínűleg egyénileg is, tehát hogy te magad is el kell döntsd, hogy akkor melyik skillekre gyúrsz, melyikre nem, miben van egyébként tényleg komparatív előny, mi az, amiben jól érzed magad, és akkor valószínűleg az fog történni veled, aminek kell, és lehet, hogy le is tudod írni, hogy akkor mi a 10 éves célod.
És ehhez azt hiszem, hogy nagyon fontos a folyamatos inspirálódás, és ezt is akkor tanultam meg, amikor a nehéz időszakok voltak, hogy meg kell találnom azokat a módokat, eszközöket, inspirációforrásokat, amik aztán engem átsegítenek a szakmai kihívásokon, meg akár az élet egyéb kihívásain is. És én itt találkoztam a Hősök terével, itt találkoztam a Bridge Budapesttel, itt jött be az a gondolat, hogy én szeretnék nem csak a Dreherben hagyni magam után valamit, hanem szeretnék a szakmáért tenni, vagy az üzleti kultúráért tenni, és tulajdonképpen az ember eljut arra a pontra, hogy ezek azok, amik valóban inspirálóan hatnak, hogyha azt látom, hogy mindaz, amiről mi itt most beszélgetünk, én ezért vagyok itt, az más emberekhez is eljut, és elgondolkodhatja őket. Elsősorban az üzleti kultúra fejlesztésére gondolok itt, elsősorban arra gondolok, hogy az emberek növekedési szemléletben működjenek, és annak ugye abszolút része az, hogy hagyjunk magunk után valamit, fejlődjünk, és hagyjunk magunk után valamit.
De akkor ebbe te is bele?
Abszolút. Az elmúlt 6-7 évben jelentős időben végeztem önkéntes tevékenységet a Hősök tere és a Bridge Budapest számára, egyébként még az UNICEF-nek is, de az egy személyes sztori, és egyértelműen a Hősök terével azon dolgozunk, hogy az egész kultúra, és elsősorban a gyerekeken keresztül próbáljuk meg ezt elérni, az egész kultúránk kevésbé legyen előítéletes és növekedési szemléletben, fejlődjenek a gyerekek, vagy gondolkodjanak a gyerekek, és ennek érdekében tanárképzéseket hajtanak végre. A Bridge Budapest meg ugye azt mondja, hogy az üzleti kultúra fejlesztését tűzi ki célul, egyébként gyönyörűen rímel ez a kettő is egymásra, és az, hogy hosszú távon gondolkozunk, hogy fenntartható legyen mindaz, amit csinálunk, és hagyunk magunk mögött valamit.
Jó, de tehát akkor te extrapoláltad azt, amit a vállalatban kiástál, megtanultál, használtál, és egy ottani szervezetnek az értékteremtésről betettél, azt elkezdted szépen így kihordani, úgymond talicskával, és ez tripi, olyan dolog egyébként, amiből minél többet viszel el, annál több lesz belőle, de hogy ezt jól értem, hogy ezek azért nagyobb ugyanazok a dolgok, tehát hogy neked ez a személyes küldetésed, és viszed, ahova tudod.
Így.
Köszönjük szépen. Azt gondolom, hogy ennél alaposabban nem jártuk körbe ezt a hosszú táv kérdését, és tökre örülök, hogy kiderült, hogy ez egy olyan téma, ami nem elvesz belőlünk, hanem hozzánk ad, és hogyha minden nap foglalkozunk vele, akkor abból lehet óriási dolgokat, hiszen az is egy fontos üzenet, hogy ahhoz, hogy mondjuk társadalmilag hasznos legyél, és ugye ne csak ilyen üres CSR szlogenjeid legyenek, ahhoz semmi más nem kell csinálni, csak amit valahol megtettél, azt megpróbálod máshova is elvinni. Szóval nagyon tanulságos volt, és örülök, hogy itt voltál velünk. Köszönjük szépen.
Én is köszönöm, és azt hiszem talán a legfontosabb, amit mondtunk, a tudatosság és a hitelesség ebben a kérdésben. Köszönöm, hogy itt lehettem.
Ez az Epic Story itt véget ért, de van még mit megbeszélnünk. Ha tetszett ez a beszélgetés, hallgass vissza kérlek a korábbi epizódokat is, és kövess be minket a kedvenc podcast lejátszódban, hogy ne maradj le az újabb epizódokról sem. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küldd el az epic@sivaforce.com címre. Hálás vagyok, hogy velünk voltál, Dolcsák Dánielt hallottátok. Sziasztok!